Így helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, mai alkalmunk elején Isten igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből szól hozzánk, a negyedik fejezet negyedik versétől a hatodik versig teredő szakaszából. A második korintusi levél negyedik részéből, tehát így szól Isten igéje. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Az Úr áldja és szentelje meg az ő igéjét a mi szívünkben. Most a mi igehirdetőnkkel együtt csendesedjünk el és imádkozzunk.
Uram, szeretnénk kérni tőled, hogy hadd lássunk meg téged, a dicsőségest, a valóságos Istent. Jelens ki magadat népünk személyesen, egyen-egyen. Erre van nekünk legnagyobb szükségünk, Uram, hogy teljes bizonyosságra jussunk, megismerhessünk téged. Tudjuk, Urunk, hogy te is nem egyszer szemére vetetted a tieidnek, hogy ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertek meg téged. Áldunk, Uram, hogy ma éppen olyan közel vagy hozzánk, mint akkor, amikor testben voltál tanítványaid körében, most pedig a lélek által vagy közöttünk és a te igéd által. Cseleked meg velünk, Uram, hogy teljes Isten ismeretre juthassunk, hogy valóban felragyoghasson előttünk Isten dicsőségének ismerete a Krisztus arcán. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom Isten igéjét a János evangélium a 14. fejezetéből, a 7. verstől a 11. versig. Tehát János evangélium a 14. fejezetéből a 7. verstől. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és az elég nékünk. Jézus erre ezt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod te, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyába vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem önmagamtól mondom, az atya pedig bennem lakozva viszi végbe az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig másért nem, magukért a cselekedetekért higgyetek. Uram, köszönjük, hogy igédben ma is hallhatunk téged. Most is úgy állhatunk itt, felolvasva ezeket az igéket, mint ahogy annak idején Fülöp hallotta, most hozzám és hozzánk szóltál, Uram, és valóban add, hogy a te szavad ne csak fülig, hanem szívig érhessen. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban azt gondolom, Fülöp megfogalmazta az ember legnagyobb kérését, kérdését, amikor Jézus felé fordulva azt mondta, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és az elég. tulajdonképpen erre a bizonyosságra szerettek volna eljutni a tanítványai is, hogy megismerni az atyát, megismerni az Istent, hogy igazán láthassuk őt, hogy teljes bizonyosságra juthassunk. Erre van szüksége tulajdonképpen minden embernek, és az egész életünk bizonytalansága, amiben vagyunk, az egész emberiség bizonytalansága épp abból fakad, hogy nem ismeri az Istent. És amiért nem ismeri az Istent, így, ahogy első nap mondtam vasárnap, hogy az embernek gyakorlatilag egzisztenciális kérdése, sőt, identitás tudatát határozza meg, hogy tudom, hogy Isten teremtett, hogy tőle származik az életem, hogy ő az én Uram vagy Istenem, vagy pedig egy evolúciós természeti folyamat végterméke vagyok, aminek tudjuk, Darwin azt mondta, se célja, se terve, tehát akkor az én életemnek mi a terve, mi a célja. Valóban igaza van Fülöpnek, ez a legfontosabb kérdés, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég. Akkor minden világos, akkor tudom, hova visz az út, mi a cél, mik a távlatok előttem. És erre a kérdésre tulajdonképpen megvan a válasz. Csak az ember nem tudja elhinni. Jézus világosan megmondta a tanítványainak, napokban volt róla már szó, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Sőt, mondja a saját tanítványainak, hogy senki sem ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Most ez a mondat aztán tökéletesen megoldja a problémát, magyarul így lehetne lefordítani, nem fogod tudni, kicsoda az Isten, csak Jézus Krisztustól tudhatod meg. Pascal, a nagy fizikus, matematikus ezt így magyarázta el, hogy Jézus Krisztus nélkül nem tudom, ki vagyok én, és kicsoda az Isten, csak Jézus Krisztus által tudom, hogy ki vagyok én, és kicsoda az Isten. A kettőt zseniálisan összekapcsolta ez a fizikus, matematikus, mert valóban a kettő összetartozik. Az, hogy én ki vagyok, azon múlik, hogy kicsoda az Isten. És ezért a legfontosabb kérdésről van ma szó közöttünk. És próbáljuk megérteni, van válasz. Egész világos válasz van. Isten igéje. Ezt az igét komolyan kéne venni. A reformáció, és most ugye közeleg a reformáció ünnepe, jó végig gondolni, mi is történt a reformációban. Mert ne gondoljuk, hogy Luther, meg Calvin, meg a többi reformátor úgy gondolta, hogy most megreformáljuk az egyházat, aztán megreformálták. Hát szó sincs róla. Isten lelke abban az időben kegyelmi időt adott, és újra visszafordította az egyház tekintetét a kijelentett igére. Vasárnap mondtam, hogy kétféle kijelentést adott az Isten önmagáról. Az egyik az úgynevezett természetes kijelentés, ami a teremtési rendből adódik, ahogy Pál apostol mondja, hogy a teremtettség értelmes vizsgálata révén megismerhető az Isten. A különleges kinyilatkoztatás pedig az Isten igéje, amelyet itt tartunk a kezünkbe. Az egyház meghatározásában maga az Úr Jézus megmondja, hogy az egyház tulajdonképpen a proféták és az apostolok alapkövére épült, és szegeletkő maga Jézus Krisztus. Tehát az Isten kijelenti, hogy számunkra a kijelentett ige az, amiből megismerhetem az Istent. A János 17. fejezetét így szoktuk emlegetni, hogy Jézus Krisztus főpapi imádsága. Ebben az imádságban mint egy jelentést tesz az atyának, hogy én megismertettem a te nevedet az emberekkel. Tehát kijelentette nekünk, és arról beszél az Úr Jézus itt a János 17-ben, hogy az az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Most, ha az ember ebbe a mondatba belegondol, akkor tényleg az én személyes problémám, hogy megismerjem az Istent. Mert a számomra maga az örök élet. Mert itt nem arról az intellektuális megismerősről van szó, megtanulom, elolvasom, aztán értem, hanem egy kicsit többről. Egy kicsit sokkal többről, hogy végül vele tudok élni közösségbe. Élő közösségbe élhetek az én drága Urammal, és ebben a közösségben megismerem. A Biblia nagyon sokszor ezt a megismerést a férj és feleség közös életében való egymás megismeréséhez hasonlítja. Mert akkor ismerjük meg igazán egymást, ahogy együtt lakunk, együtt élünk, lakva ismerjük meg egymást, és erre tanít bennünket az ige. Jézus a tanítványaival együtt élt. Nem valami tanterembe tanította őket, hanem járták a városokat, Izrael poros falvait és városait, közben szolgált, szerte járt, jól cselekedvén mindenekkel, és közben az élet gyakorlatában tanította meg őket Isten ismeretére. Arra, hogy ő kicsoda. Látták a hatalmas csodáit. Itt is az Úr Jézus arra figyelmezteti a tanítványait, hogy hát ha nem hisztek a szavamnak, legalább higgyetek a cselekedeteknek. Döbbenetes dolgokat láthattak. Leprások megtisztultak, vakoknak megnyílt a szeme, a sánták jártak, a halottak feltámadtak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetett, ahogy ezt Ézsaiás könyvébe előre megjövendöli az Úr a Szentlélek által, illetve a proféták által. Tehát Isten mindig beszélt magáról, mindig adott kijelentést, de a Biblia az egy olyan drága kijelentés forrás számunkra, amiből valóban megismerhető az Isten, és visszatérek a reformációra. Ugye sokan úgy képzelik, mert eltorzult a szó értelme, hogy a reformáció, a reform az valami újítás. Hát ez nem jó, mert a szó maga is azt jelenti, reformálni, az azt jelenti visszaalakítani. Ha összetörik a kocsim, akkor elviszem a lakatoshoz, és az visszaformálja az eredeti alakjára, ez a reformáció, visszaalakítani. A reformáció azt jelentette, hogy vissza az apostoli kor egyházához formáljuk vissza az egyházat. Amikor igenis az isteni ige szent és tökéletes tekintély volt az emberek számára, mert ott találjuk meg mindazokat a kijelentéseket, amelyeket Isten elmond magáról. Mindig szeretem hangsúlyozni azt, hogy ez az ismeret, ez olyan, mint az egyirányú utca. Ez csak Istentől jöhet felém. Gondoljunk a filozófiára. A filozófusok totális csődbe jutottak, nem ismerték meg az Istent. Ahogy mondja az ige, hogy a világ maga bölcsességével nem ismerte meg az Istent. Nem is ismerheti meg. Hát akkor nem is volna Isten, ha én a górcsövem alá vonhatnám az Istent. Ha én Istent a vizsgálatom tárgyává tehetném, akkor én nagyobb vagyok, mint az Isten. Mert aki vizsgálja a tárgyát, az nagyobb. Tehát ilyen nincs. Olyan van, hogy Isten kijelenti magát, ez a kijelentés pedig azt jelenti, hogy ő beszél magáról. És ez a kijelentés csúcspontja Jézus Krisztus. Ő volt az isteni kijelentés csúcspontja, mert a maga Isten jött el közénk. De erre majd visszatérek. Most gondolkozzunk egy kicsit azon, hogy is van körülöttünk. Az emberek nem ismerik Istent. Hát, mint lelkész nagyon sokszor találkoztam, de még abban az időben, amikor nem voltam lelkész, akkor is nagyon sokszor találkoztam azzal az elutasító magatartással, amit az emberek az Isten kérdésben felvettek. Egyszerűen elutasították, nem érdekel. Nem foglalkozom vele. Majd, ha megmutatja magát. Így mondta nekem egyszer egy férfi, majd, ha bemutatkozik nekem az Isten. Mondtam, csak azt ne kérd, mert abból neked nagy bajod lesz. Tehát tulajdonképpen ilyen arrogáns magatartás, ez egyszerűen elzárja a megismerés útját. Önmagukat zárják ki ezek az emberek, így mondja Péter apostol az első levél 5. fejezetének 5. versében, hogy az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig az ő kegyelmét adja. Ez nagyon világos. Kétféle emberi magatartás lehet. Az egyik ez a gőg, még az Istennel szembe is, a másik pedig egy alázat, amelyik ez a Fülöpféle alázat. Mert tessék elhinni, ez a tanítvány, ez éppen a maga alázatos kérését tárja Jézus elé, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Ebben nincs semmi gőg, ebben nincs semmi arrogancia. Egyszerűen azt mondja, ami a szívén van, hogy de jó lenne, ha láthatnám az Istent. Mózesről már említettem, és idéztem is ezt az igét, de most újra idézem, hogy amikor az Úr azt mondja neki, hogy nem megyek veletek. Az aranyborjú esete után Isten úgy megharagszik a zsidó népre, hogy azt mondta, hogy nem megyek veletek, mert ha közöttetek leszek, kipusztítanálak benneteket az úton, egy angyalt küldök, aki majd bevezet titeket az ígéret földjére, mert megígértem. Ezt mondja az Úr. Erre Mózes rendkívüli módon elkeseredik. Nekünk nem egy angyalra van szükségünk, nekünk Istenre van szükségünk, és akkor az Úr látva Mózes gyötrelmeit, azt mondja Mózes, nem mondtad meg, hogy ki vezet bennünket. És erre az Úr azt válaszolja, ha az én orcám megy veletek, az megnyugtat téged. Erre Mózes azt mondja, ha nem jön velünk a te orcád, ne is vigyél tovább bennünket. Akkor az egésznek nincs értelme, ha ő maga nem jön velünk. De kicsoda is Isten arca. Jézus Krisztus. Tessék elhinni, Jézus Krisztus Isten felénk fordított arca. Ahogy az előbb lelkésztestvérem felolvasta a 2 Korintus 4-ből, hogy ő az Isten képe. Ugye, ahogy akár a Kolossé levélben is olvashatjuk, a Kolossé 1-et felolvasom, mert olyan szépen foglalja ott össze az apostol. Azt írja, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságba részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából. Ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe. Mármint Jézus, ő a láthatatlan Isten képe, elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden mennyen és földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejdelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első, mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. Ilyen csodálatos, ami Úrunk Jézus Krisztus, Isten. De még a zsidó egyet hadd olvassam föl, mert ott is láthatjuk, hogy kicsoda a mi Úrunk Jézus Krisztus. Miután régen sokszor sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Tehát ez az Úr Jézus az, aki Isten arca. Na de hát ő ment ott a zsidókkal. Azt mondja, ha nem jön velünk a te arcád, akkor ne vigyél tovább bennünket. Igen, ő ment. Pál apostol így fogalmazza meg, hogy amikor azt a zsidókról írja a pusztai vándorlásba, hogy Mózesre keresztelkedtek meg a tengerbe, és a kőszikla ment velük. És a kősziklából ittak, és a kőszikla a Krisztus volt. Hát hogy? Jézus Krisztus akkor ott, igen, hát a preexisztens Krisztus. Hát a Szent Háromság Isten nem akkor született meg, amikor Mária megszülte, hanem azt olvassuk minden idők előtt. A Szent Háromság Isten az örökké való Isten. Abban Jézus Krisztus a Szent Háromság Isten második személye. Tehát, hogy tisztázzuk, ki az, aki szól hozzánk, aki beszél az Atyáról, aki kijelentette nekünk, hogy kicsoda az Isten. Hát ezért nagyon fontos tudni, hogy kicsoda ő. Tehát azok az emberek, akik elutasítják Isten ismeretének a lehetőségét, és nem is akarnak ezzel különösebben foglalkozni, vagy teljesen rossz helyen keresik. Szoktam egy kicsit tréfásan mondani, ha vasárnap az Isten tiszteleten egy 3 méteres angyal prédikálna, akkor az idős testvéreket a gazdag vállalkozók meg mindenféle istentelen ember gyorsan kilögdösné a padból, mert akkor tudnák, hogy ott a helyük. Akkor egyszerre tudnák, hogy van Isten, egyszerre tudnák, hogy hát vigyáznunk kell, mert itt ebből baj lesz. De hát hogy is van az ember, akit végül nem érdekli az egész, azt mondja ugye a 10. Zsoltár, van az ige, fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számonkérés, nincs Isten, ez minden gondolata. Nem lesz számonkérés, nincs Isten. Ez a menekülés az Isten elől, ez a menekülés a számonkérés elől, hogy nincs Isten. De hát tudjuk, a 14. Zsoltár meg azt mondja, hogy a bolond azt mondja a szívébe, hogy nincs Isten. Mert ez bolondság, mert van Isten. Csak hogy kicsoda az Isten, az pedig Jézus Krisztus jelentette ki nekünk. És olyan szomorúan mondja az Úr Jézus Fülepnek, hogy Fülep, ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem. Aki engem lát, látja az Atyát. Tehát ő Isten arca. Ahogy mondtam, Isten felénk fordított arca. Az ő arcának ragyogásán, az ő arcán ismerhetem fel, kicsoda az Isten. És az a valaki, az az Úr Jézus, aki ilyen kijelentést tesz, hogy aki engem lát, látja az Atyát, vagy a János 10-ben azt olvassuk, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ekkor meg akarták megint kövezni a zsidók, amikor ezt kijelentette. De hát nem ők maguk is úgy vallották és hitték, sőt, ma a zsidók, a hívő zsidók várják a messiást. Bár ez nagyon furcsa részükről, hogy miért várják, mikor a Dániel könyvében, a 7. fejezetben teljesen világosan elmondja a proféta, hogy megölik a messiást a 2. szentély lerombolása előtt. Akkor most kit várnak? Tehát teljesen világosan beszél az ige arról, hogy sőt, ki lehet számítani, ebben most nem akarok belemenni, de évszámra ki lehet számítani, ott az évhetekről van szó, az angyal kijelenti Dánielnek, hogy mikor ölik meg a messiást. Évre ki lehet számítani. Akkor most kit várnak? Hát ők nem fogadták el. De vajon mi elfogadjuk-e a mi Urunkat, és amikor arról beszél, hogy aki engem lát, látja az Atyát, hogy én és az Atya egy vagyok, akkor az ő kijelentéseit, amit Istenről mond, azt vajon én hiszem, vallom, elfogadom? Én is el tudom mondani Péter apostollal, amikor megkérdezi tőlük Jézus, hogy ti pedig kinek mondotok engem, akkor Péter megvallja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Most számomra valóban ő a Krisztus, az élő Isten fia, ő számomra Isten felén fordított arca, és tudjuk aztán Mózesnek, az Úr megígéri, hogy velük megy az ő arca, sőt, Mózes akkor szeretné látni Isten arcát. És akkor jelenti ki Isten, hogy nem láthat engem ember, hogy életben maradjon. A testi ember nem bírja elviselni Isten szentségének a valóságát. ezért Jézus Krisztusban emberré lett. Ahogy János itt az evangéliumának az elején mondja, hogy az ige kezdetben Istennél volt, és Isten volt az ige. Aztán elmondja, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve, igazsággal és kegyelemmel. Vagy ahogy a János levele, az első levelében elmondja, hogy kezdetben, ott is azt mondja, a kezdetben, és akkor elmondja, hogy mi láttuk, mi megérintettük, mi megfigyeltük az életigéjét. Igen, Jézus Krisztusban ők felismerték az életigéjét, mert nem csak a rabit látták benne, nem csak azt a zsidó embert, mert hiszen Jézusban el volt rejtve az örökkévaló Isten, hiszen csak egy rabit láttak, egy zsidó férfit láttak. Csak a cselekedeteiből tűnt ki, hogy kicsoda ő, amikor lecsendesítette a vihart. Amikor azt mondta, Lázár, jöjj ki, és a négy napos hulla kijött. Akkor tűnt ki, hogy kicsoda ő. Na jó, erre mondhatja a mai ember, nekik könnyű, mert ők látták. De higgyétek el, hogy nem volt nekik se könnyebb a helyzetük. Mert a mi helyzetünk annyiban könnyebb, hogy a mai ember megkapja Isten szent lelkét, és akkor történik valami különös csoda. Akkor egyszerűen el tudom fogadni, hogy az Isten igéje az valóban Isten kijelentett szava. És attól kezdve nekem minden kijelentetett. Isten mindent elmond önmagáról ebbe a könyvbe. Én megismerhetem a Biblián keresztül Istent. Az idősebb testvérek biztos tudják, ki volt az a Jávor Pál, lehet, hogy még a fiatalabbak is. Tehát ő egy nagyon neves színész volt, és egy bombiván, egy sikerember, és idős korában, amikor rákos beteg lett, akkor katolikus lévén meglátogatta őt a plébános, és Jávor Párt kért tőle egy Bibliát. Aztán kapott egy Bibliát, és elkezdte olvasni. Aztán végül meghagyta a plébánosnak, hogy ha meghal, akkor hirdesse ki a szószéken, hogy így mondta a kedves közönségének, és a kollégáknak, hirdesse ki, hogy az élet értelme Jézus Krisztus. És azt mondta a Bibliáról és Krisztusról, hogy nem tudok betelni az ige Krisztusával. A nyomorúságban megtalálta az Istent, mert kezdte keresni. Megtalálta az ige Krisztusát. És most azért mondom, hogy nem vagyunk mi rosszabb helyzetben, mert az Isten igéje nekünk kijelentetett. Itt van a kezünkben. Mindent megtudhatok. És olyan sokszor átélem, és erről már tanúskodtam a testvéreknek, hogy beszél ez a könyv. Ez egy beszélő könyv. Szól hozzád rajta keresztül az örökkévaló Isten. Ugye sokan azt mondják, hát kérem szépen, ez egy régi könyv. Luther erről azt mondta, hogy az Isten igéje nem ózsdi, nem modern, hanem örök. Mert az örökkévaló Isten örökkévaló szava van benne. Most hogy is kell ezt érteni? Tessék gondolni mondjuk egy Dávid történetére, amikor házasságot tör, gyilkol, és bemegy hozzá Nátán próféta, és a szemére lobbantja, és rábizonyítja, hogy te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki házasságot törtél, gyilkoltál, paráználkodtál, és akkor Dávid összetörik. Az ige kijelentett súlya alatt leborul Isten előtt, kéri a bocsánatot. Na most mit jelent ez nekem? Nagyon sokat. Mert ha én is egy ilyen bűnbe keveredek, vagy te, aztán olvasod, hát bizony szíven üt az ige rajta keresztül, hogy most te vagy az az ember. Tehát Isten amikor Dávidhoz beszél, vagy Ábrahámhoz beszél, vagy éppen Jézus a tanítványaihoz beszél, akkor az ugyanúgy vonatkozik rám is. Így kell az igét érteni. És az ige azért iratott meg, mondja Pál apostol, ami tanulságunkra iratott meg, hogy megismerhessük általa, kicsoda az Isten, és ki vagyok én. És ezért mondja az Úr Jézus, hogy hát ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem. Meg kell ismerni őt. És ezért adatott nekünk az ige, de tessék elhinni, ezt nem úgy kell felfogni, hogy oda van egy könyv, aztán majd én kitalálom belőle, hogy milyen is az Isten, hanem van egy könyv, és Isten szent lelket teszi ezeknek a igéknek a szavát személyessé az én számomra. És teljesen világosan beszél által az Isten. Hát, hogy csak egy-két példát hozok az életemből, én emlékszem, mikor a fiam 17 éves volt, a nagyfiam csontdaganata volt, és megoperálták, azt mondták, hogy professzor, hogy majd a műtőbe dönti el, hogy levágja a gyerek lábát. Szóval lényeg az, hogy operálták, aznap az volt az ige, békesség, békesség, meggyógyítom őt. Ez volt aznap az útmutató ige. És akkor mi tudtuk a feleségemmel, hogy meggyógyul a gyerek. És meggyógyult. Professzor ugyan mondta, hogy ez olyan daganat, ami kiújul, de ha az Isten azt mondja, hogy meggyógyítja, akkor nem fog kiújulni, ahogy nem is újult ki. Tehát millió ilyen példát tudok mondani. De még a mindennapokban. Elhatároztam, hogy a gyülekezetben beszélek egy asszonnyal, majd én helyre teszem a fejét, mert állandóan kavart. És akkor elolvasom a reggeli igét, mert elhatároztam, hogy máma elmegyek hozzá. Olvasom a reggeli igét, hogy az Úr szolgája pedig ne viszálykodjék. Értettem, Uram, nem megyek. Tehát, hogy nyitva van-e a szívem arra, hogy az Isten szóljon hozzám. Mert akinek nincs nyitva a szíve, hanem úgy olvassa a Bibliát, mint egy érdekes történelmi könyvet, hát nem biztos, hogy szólni fog hozzá az ige. Majdnem biztos, hogy nem. De ha úgy közelítek az Isten igéhez, mint a kis Sámuel, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, akkor hallani fogod is. Volt úgy, hogy ijedtem be, összecsaptam a Bibliát. Olyan világosan beszélt hozzám az Isten. Tehát ez így van. Én átélem nap, mint nap, hogy velem beszél az Isten. És akkor megismerem. Miközben ő beszél hozzám, az igén keresztül megismerem. Ez a reformációnak a csodája, hogy újra kezébe adta Isten népének, maga az Úr adta a kezébe az igét. Nem Luther meg Calvin, ők csak eszközök voltak az Isten kezébe. Mert fontos az ige, és csak abból ismerhetjük meg. Mert vannak emberek, és vannak, így mondom, irányzatok, amelyek úgy gondolkodnak Isten ismeretéről. Mondok egy példát. A sokat emlegetett Tezé. Az egy nagyon veszedelmes hely, de sokan azt képzelik, hogy ez egy jó hely. A sokat emlegetett Tezébe például azt tanítják, hogy meditáció útján menjél le a szívedbe, mert minden ember szívébe ott lakik az Isten. Hát ez egyszerűen nem igaz. Egy meg nem tért, újra nem született ember szívébe egyáltalán nem lakik ott az Isten. És nekem nem meditációs módszerekkel lehet megismerni az Istent. Ezekkel a módszerekkel egészen más valakit lehet megismerni. Nem az élő Istent. Az élő Isten az igéhez kötötte magát, testvérek, nem élményekhez, nem ilyen különleges csoda jelenetekhez, meg csoda történésekhez, hanem az élő szavához, az igéhez kötötte magát, és azon keresztül ismerhetem meg. Ez a kijelentés, aki elmondja, ugye az előbb felolvastam a zsidó levélből, a kolossé levélből, kicsoda Jézus Krisztus. És elhisszük-e, hogy ő az, akinek magát kijelentette, akinek az apostol által a Szentlélek kijelentette, hogy valóban ő az, ahogy a níceai hitvallásban, abban bővebben kifejtjük, hogy kiben is hiszünk mi. Az apostoli hitvallásban kicsit egyszerűbb a Krisztusról való szakasz, de a níceai hitvallás világosan elmondja, hogy nem teremt, a született és nem teremtetett. Egy lényegű az Atyával. Valóságos Isten a valóságos Istentől. Ugye tehát ilyen kijelentéseket hordoz a nicceai hitvallás, ami gyakorlatilag éppen az igéből merítettük. És ez a mi hitünk, ez a keresztény hit lényege, hogy Isten Jézus Krisztusban felém fordította az arcát. De csak Jézus Krisztusban. Ahogy ő mondja, ugyanebben a fejezetben senki nem mehet az Atyához. Mohamedánok se, azok se. És most csak azért mondom el a testvéreknek, mert a szívem szorong, mert aki követi a teológia meg a politika mozgásait, az döbbenten tapasztalja, hogy most egy új vallást hoznak létre, amelynek már fölépítették az első templomát Berlinbe. Azt mondták erről, hogy nem templom, nem mecset, nem zsinagóga, hanem az ő háza. Kinek a háza? Azt mondják, Ábrahám Istenének a háza. Mert a muszlimok is Ábrahám Istenét tisztelik, a keresztények is, a zsidók is. Ezt a három vallást össze akarják most boronálni. Sőt, egy német zsidó teológia már megszervezte, hogy az evangélikus teológia, a muszlim teológia és a zsidó teológia közösen fog kiképezni papokat, amelyek mind a három vallás népét egybe terelik. Hát ez lesz a nagy antikrisztusi vallás, mert ebben a közös vallásban majd semmi más, senki más nem fognak kitaszítani, csak Jézus Krisztust. Hát egy keresztény egyház, két olyan vallással, hogy léphet közösségre, akik tagadják a Krisztust. János apostol azt mondja, elmondom fejből, János apostol azt mondja, aki tagadja a testben megjelent Krisztust, az az antikrisztus lelke. Tehát az a vallás, amelyik tagadja, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, az antikrisztusi vallás. Hát tagadja a fiút. Jézus azt mondta, aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem. Hiszen az atya küldte el. Hát ha én megtagadom az Úr Jézus Krisztust, mondjuk egy állítólagos vallási békekedvért, akkor elárultam az én uramat. Ezt csak azért mondom el a testvéreknek, mert ez a dolog nagyon fölpörgött. Ez olyan méretekbe fölpörgött, hogy az ember csak hüledezik, hogy ilyen rövid idő alatt, most volt október 1-én egy konferencia Genfbe, ahol a muszlim főpapok, meg a egyházak világtanácsa vezetői egy konferencián vettek részt, aminek az volt a címe, egy úton az integrált világ felé. Hát most készül a nagy, antikrisztusi világ, a globális világ. Itt a szemünk láttára. És nagy veszély ez, tessék elhinni. Ez nagy lelki veszély, mert az emberek többségének, akik nem ismerik az Úr Jézus, tetszik a dolog. Mert kvázi megszűnnek majd a vallási ellentétek. Viszont ha kitagadjuk az Úr Jézust, akkor ebből nagy baj lesz. A saját életemből tudom, hogy csak akkor ismerhetem meg Istent, ha Krisztust megismerem. Mert aki őt megismeri, az megismeri az atyát. És tudjátok, amikor a gyerekek szokták kérdezni hittanórán, hogy de hát Pista bácsi, milyen az Isten? Akkor mindig azt mondtam nekik, ismerjétek meg az Úr Jézust, és olyan az Isten. Tulajdonképpen csodálatos Isten, aki szeret bennünket. Akinek olyan drágák vagyunk, hogy a legdrágábbat, az egyszülött fiát adta értünk. Ilyen a mi Istenünk. Hát ezt az Istent megcsalni, ezt az Istent lecserélni, leváltani egy bálvány Istenért, hát az valóban halálos bűn. Az az ember, aki elutasítja Jézus Krisztust, a saját életét utasítja el. Mármint, hogy az örök életét. Ezt én nagyon komolyan állítom. aki Krisztust megtagadja, az Isten tagadja meg. Hát ha a Szent Háromság egyik az Isten, igaz Isten, akkor én nem tagadhatom meg a Krisztust. Ha megtagadom, így mondta az Úr Jézus, aki megtagad engem, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Tehát ennek óriási felelőssége van. Visszatérve oda, hogy akkor tényleg megismerhető az Isten? Igen, testvérek, megismerhető, ma is megismerhető. Mert Jézus Krisztust kell csak megismerned. Csak őt, és őt pedig az ige által lehet megismerni. És aki ezt megteszi, annak üdvössége van. Ezt így szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag meg kell térni. Mert, hát megmondom őszintén, mi transzcendens, tehát a túlvilági dolgokkal kapcsolatban igen buták vagyunk. Hát ez nem csoda. Ez nem csoda. Hát nem ismerjük. Tehát ilyen értelemben, így szoktam mondani, ilyen transzcendens butaságban vagyunk. Nem ismerjük a túlvilági dolgokat. De Isten kijelenti nekünk, de csak az ő fia által jelenti ki. És ezért olyan nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk ő hozzá, és általa ismerjük meg. Amikor Jézus feltámad, pontosabban onnan kellene kezdenem, hogy megfeszítik az Urat. Az összes tanítvány megbotránkozik. Amikor oda csatlakozik Jézus a feltámadott Úr a két emmausi tanítványhoz, akkor a lógó orral panaszkodnak, hogy mi azt hittük, hogy ez a názáreti Jézus, aki megváltja Izraelt. De most már nem hisszük. Mert azt arra gondoltak, hogy az lehetetlen, hogy az Isten fiát megölni. Ez lehetetlen. De hát miért gondolták? Mert nem a Biblia szerint gondolkodtak. Hát az Isten igében, akár a 22. Zsoltárban, vagy tessék elolvasni az Ézsaiás 53-at, teljesen világos, hogy Isten eleve elrendelte az ő fiának, az engesztelő áldozatának bemutatását. Keresztelő János így mutat Jézusra, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Akkor a tanítványok miért nem értették? Mert az emberi gondolkodásunkba valóban nem fér bele. Mert ez isteni gondolat. Ez nem emberi gondolat. Egyszerűen hogy férne bele az ember fejébe, hogy megölni az Istent? Hát persze nem ölhetnénk meg az Istent, ha ő nem lett volna emberré. De azért lett emberré, hogy értünk bemutassa az elengesztelő áldozatot. Na most, aki ezt egyszer megérti, a tanítványok ekkor megzavarodtak, nem értették. Erre azt olvassuk, Jézus így mondta nekik. Milyen resta ti szívetek, hogy elhiggyétek mindazt, amit a proféták felőlem megírtak. Itt van a megismerés titkának a lényege, hogy rest a szívem, nem hiszem el, amit az ige mond. Akkor aztán vége. Ott a fal, és nem ismerem meg az Istent. Tehát tessenek megérteni, hogy le kell vetni a sarut, ahogy ott az égő csipke bokornál megszólal az Isten, ott is az Úr Jézus jelenik meg, és azt mondja, hogy vesd le a sarudat a lábadról, mert szent hely ez. Miért? Mert abból a kis pusztai bokorból az Isten szólal meg. Ezért szentírás a szentírás, mert ebbe az emberi könyvbe az Isten szólal meg. Tetszik érteni? Ettől szent. Sokan azt mondják, kérem, ezt emberek írtak. Természetes. Jézusról mit tanítunk? 100%-ig ember, és 100%-ig Isten. Erről a könyvről is ezt kell elfogadnunk, hogy ez egy egészen emberi könyv, de egészen isteni könyv. Mert az Isten szólal meg benne. Na most ezt csak levetett sarúval lehet megközelíteni, tehát ne legyen rest a szívem elhinni, hogy amit az ige mond, az igaz. Tudnék, akkor nincs. Mire építed a hitedet? A szomszéd asszony látomására. Mert sokan erre építik. Vagy valaki a kútba látta a szűzanyát. Hát erre nem lehet építeni, azt mondja a Pál apostol, hogy távoztasd el a vénasszonyos meséket. Vénasszonyos mesékre, meg élményekre, meg látomásokra, meg jelenésekre nem lehet építeni. Isten kijelentett igére lehet építeni. És engem ez soha nem csalt meg. Mindig, amikor én az igére építek, az mindig igaz volt. Aztán feltámadott Úrról olvassuk a Lukás 24-ben, hogy megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Ez történik, mikor valaki megtér. Meg kell térni ahhoz, hogy értsem az írásokat. Moody egy nagy evangélista volt, és egyszer odament hozzá egy férfi egy evangelizáció után, és azt mondta, lelkész úr, ha maga válaszol az én 10 kérdésemre, akkor én megtérek. Erre Moody azt mondta neki, uram, térjen meg, és megkapja a választ a 10 kérdésére. Ezzel elbocsátotta. Aztán évek múlva találkozik ezzel a férfival, és mondja neki, és mi van a 10 kérdésével. Azt mondja, megtértem, és most már egy sincs. Hát pontosan, aki nem tér meg, az csak spekulál. Mert ilyenek vagyunk, én is ilyen voltam. Az csak spekulál. Okoskodik, tépelődik, nem tudja, hogy mi az igazság. Amikor megtér az ember, megkapja Isten szent lelkét, és megnyílik az írás. Megnyitja az értelmem, és egyszerűen értem. De ez annyira így működik, hogy sokszor úgy jártam igehirdetés kapcsán, hogy megírtam hétközben az igehirdetésemet, minden vasárnap 6 órakor ott voltam az irodában, megnyitom a gépen, elolvasom, és nagyon szomorúan meg kellett állapítani, hogy ez nem igehirdetés, ez egy semmi. Hát aztán egy-két óra múlva pedig föl kell menni a szószékre. Ilyenkor mit csinál a szorult helyzetében egy hívő lelkész? Hát letérdeltem az íróasztal mellé, elmondtam az úrnak, hogy látod, uram, vétkeztem, nélküled írtam meg. Nélküled írtam meg az igehirdetést. Bocsáss meg, és add meg az igét. És mintha így elhúznák a függönyt, egyszerűen megnyílt az ige. És otthon, amikor imádkozol, és nem érted, mert sokan mondják, nem értik az igét. Nem csodálom. Nem értik az igét. Tessék imádkozni. Tessék megkérni, hogy Uram, add a te szent lelkedet, hogy megtérjen, persze, hogy megértsem. Persze ez csak egy megtért ember érti meg. Úgyhogy a barátainknak meg kell mondani, az ismerőseinknek, akik távol vannak Istentől, akik sokszor káromolják, sokszor gyalázzák, sokszor semmibe veszik, hogy ember nagy bajba vagy, és te haragja alatt vagy. Hadd olvassam fel a testvéreknek, mert nem akarják érteni, és sokan ezzel szeretném majd befejezni, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, nektek megadatott, hogy megértsétek az Isten országának titkait. A kívülvalóknak példázatba adatik, hogy halván ne halljanak, látván ne lássanak, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. Na, ezzel lehetne fölháborodni, hogy akkor milyen ez az Úr Jézus? De kiről beszél Jézus? A kívülvalókról. De miért van kívül? Mondjuk egy zsidó ember miért volt kívül? Mert megvetette az Úr Jézust. Most remélem, ti, akit itt vagytok, belülvalók vagytok. De ki a belülvaló? Aki Jézus tanítványa. Aki az Úr Jézus tanítványa, az a belülvaló. Azt mondja, nektek megadatott. Sőt, a Máté 13-ban így mondja, hogy a ti szemetek boldog, mert lát. Ugye? A ti szemetek. De mi az? Kirekesztés? Testőrek, igen. De kire kesztette ki a többieket? Saját maguk. Az Úr Jézus senkit nem rekeszt ki. Így mondta, aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm. Akkor miért vannak kívül? Mert nem akarnak bejönni. Mert nem hisznek, mert hitetlenek. Na és tessék meghallgatni, hogy ez az Ószövetségben is, hogy milyen súlyos szavakkal ítéli el Isten a kívülvalókat. Az Ézsaiás 65-ből olvasok pár verset, ami nagyon kemény. Tehát az Ézsaiás 65:11-től, de nektek, akik elhagytátok az Urat, elfeledkeztetek szent hegyemről, és most tessék figyelni, a szerencse Istennek terítetek asztalt, a sors Istennőnek öntötök italáldozatot, fegyver lesz a sorsotok. Valamennyien vágóhídra kerültök, mert szóltam, és nem feleltetek. Beszéltem, de nem hallgattatok rám, hanem azt tettétek, amit rossznak látok. Azt választottátok, ami nem tetszik nekem. Ezért ezt mondja az én Uram az Úr. Most szól nekünk, ha az ő szolgái vagyunk. Szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek. Szolgáim inni fognak, ti pedig szomjaztok. Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent vallotok. Szolgáim újongani fognak örvendező szívvel, ti pedig kiáltoztok majd fájó szívvel, és jajgatok összetört lélekkel. Neveteket csak átok formába hagyjátok, választotta Jézus. És a Malakiás könyvében, bárhol a Bibliában mindig Isten élesen megkülönbözteti, ahogy az utolsó időben, ítéletben is, a jobb keze felől állók és a bal keze felől állók. Istennel nem lehet játszani. Miért? Mert Isten. Hát gondoljunk bele, hát ő az Isten. Minden embernek kutya kötelessége meghódolni az ő teremtője előtt. Mindegyikünknek. Hát ez alázatot ki. Na de én nem tudom, nekem soha nem volt kérdés az Isten előtt meghódolni. Testvérek, én öreg ember vagyok, hát én láttam, hogy hogy hódoltak meg emberek fasiszta diktátor előtt, hogy hódoltak meg kommunista diktátorok előtt. Az előtt meg lehet hódolni? Az Isten előtt nem lehet meghódolni. Én nem tudom, nekem ez soha nem volt probléma. Sőt, megmondom őszintén, hogy ez mindig szívbelő örömöt jelentett nekem, hogy az én Uram előtt én szeretettel hódolhatok. Imádhatom őt, az én drága Istenemet és Uramat, aki Krisztusba kijelentette magát. Luther is arról beszél, hogy sok iger hirdető beszél a bűnbocsánatról, de jóformán semmit sem szól a megtérésről, pedig a bűnbocsánatot meg se lehet érteni megtérés nélkül. Ha megtérés nélkül hirdetik a bűnbocsánatot, annak a következménye, hogy az emberek azt képzelik, hogy meg vannak bocsátva a bűneik, és közönösek, nem törődött, elbizakodottak lesznek, ami pedig nagyobb tévejgés és bűn, mint ami azelőtt volt. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy éberen vigyázzunk ezen a ponton. Tehát hirdetni kell az evangéliumot, ahogy Jézus mondta, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Hova kell megtérni? Ő hozzá. Vissza a mi Urunkhoz, vissza a mi Istenünkhöz. És akkor higgyétek el, boldog lesz az életünk. Ahogy tegnap mondtam, azért boldogtalan az ember, mert nem lakik benne a mennyország. Ha megtérsz, benned fog lakni a mennyország. És boldog ember leszel. Én ebbe a boldogságba élek, és ez az embernek kiteljesíti az életét. Mert igenis meg lehet ismerni a mi Urunkat. Ő nem hagy bennünket sötétségbe. És aki újonnan született hívő ember, az tudja, miről beszélek. Mert a mi drága Urunkkal való életközösség, az szép. Az gyönyörűséges. Jézus így mondta, vegyétek fel az én igámat, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Igen, mert az életünk akkor kap értelmet. És ezzel az igével szeretném befejezni, mert azt a szívetekre szeretném helyezni, akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abba. Tehát ez az egyetlen út, ez az egyetlen boldog út, amelyen megismerhetjük a mi Urunk Istenünket. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor tévejgünk, mi lelkészek is, a te néped is. Sokszor újra született hívő emberek is eltévednek, tévejegnek, olyan utakon járnak, amelyek lerombolják a lelki életüket, és tönkreteszik az örömüket, a veled való kapcsolatukat. Uram, őrizd meg bennünket ezektől a tévejgő utaktól. Attól, hogy elég legyen nekünk a te kijelentett igéd, az imádság, az ige hallgatás, a veled való bensőséges közösség. Áld meg bennünket önmagaddal, Urunk, és kérünk, hogy jelents ki magadat egyen-egyen nekünk, és add, hogy te teremts közösséget közöttünk. Uram, olyan szomorú látni, hogy mi egymást bántjuk, hívő emberek. Olyan szomorú látni, hogy gyülekezetekben nincs öröm, nincs békesség, hanem sokszor versenyzünk, és mindenki a maga dicsőségét keresi. Bocsáss meg ezt nekünk, Urunk, a mi emberi dolgainkat, újíts meg bennünket a benned való hitben, örömben, hogy kiteljesedhessen az életünk, hogy meg tudjuk tenni, amire elhívtál bennünket, hogy tudjunk másokért élni, hogy mi is oda tudjuk adni az életünket mindenekelőtt neked, és mindazoknak, akiket ránk bíztál, hogy tudjunk igazán önfeláldozó szeretetet tanúsítani. Elsősorban a családunk iránt, utána a gyülekezet iránt, a te gyermekeid tekintetében is. Így áld meg, Uram, ezt a gyülekezetet is. És áld meg, Uram, a mi egyházainkat, ahol olyan sok szívszorító dolog kezd betődni. Uram, tégy bennünket éber, hűséges gyermekeiddé. Amen. Mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most szeretnék a testvérektől elköszönni, bár eddig is jó pár testvért ismertem ebből a gyülekezetből, és most, hogy itt voltam közöttetek, még úgy érzem, hogy közelebb kerültem mindnyájatokhoz, akiket ismerek, és azokhoz is, akiket nem személyesen, és eddig is, most ezen a héten minden nap imádkoztam értetek, és ezután is tenni fogom, és olyan nagy felelősség, hogy egy keresztény gyülekezet tagjai lehetünk. Ebben a sötétedő világban nagyon nagy felelősség, hogy mások is megismerhessék az Urat. Ezt szeretném úgy a szívetekre helyezni, és ebben kérjétek a mi Urunk Jézust, és meg fog erősíteni benneteket.
Nagy hálódással köszönjük Istennek, hogy elhozta közénk szolgáját, és mi tartozunk köszönettel Iczis István testvérünknek, aki eljött, hogy hat alkalommal is bizonyságot tegyen az ő uráról, a mi urunkról. Csak egy kép jutott eszembe, amikor az emmausi tanítványok hallják Jézust, de még nem ismerik fel, és így írja ott az ige, hogy hallgatják Jézust, amint beszél Jézusról, gerjedezett a szívük. Hát valami ez történt itt alkalomra. Köszönjük, hogy láttatta közöttünk az ige hirdető az Úr Jézust, és rajta keresztül az Atyát. És valóban ezt kívánjuk, hogy ebben legyen sok-sok öröme, és áldása továbbra is, és használja őt az Úr sok felé. Nagyon örülünk, hogy eljöttél, és Isten áldjon meg kedves feleségeddel, családoddal, szeretteiddel együtt.